több japán üzemében. A 7,1-es erősségű földmozgás utakat rongált meg, áramkimaradásokat okozott, ezért fennakadások vannak a logisztikában. A déli Kumamoto prefektúrában legkevesebb 13 áldozata van a természeti csapásnak, több helyen túlélők után kutatnak. A földrengés után nem sokkal gázszivárgás miatt robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét kimenekítették, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Erdőtűz pusztít az Égei-tengeri Páros szigetén. A turisták körében közkedvelt szigeten már több települést ki kellett töríteni. A gyorsan terjedő lángok miatt sokan a tengerpartra menekültek. Az oltást nehezíti az erős szél. Az időjárásról. Idehaza országszerte napos száraz idő valószínű, az Alpok alján és a Kisalföldön megérénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A következő napokban fokozódik a kánikula, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, 10 óra múlt 4 perccel.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók. Nádas Péter emlékiratok könyve, 1986. A beszélgetés résztvevői Balassa Péter, Fogarasi Miklós és Károlyi Csaba. A műsorvezető Mészáros Sándor.
Emlékszem 10 évvel ezelőtt, 1986-ban, amikor megjelent Nádas Péter emlékiratok könyve című regénye, akkor, amikor frissen elolvastam, úgy tettem le a könyvet, hogy ezt a regényt feltétlenül újraolvasom. Kíváncsi voltam magamra, hogy vajon milyen is leszel, amikor ezt egy bizonyos életkorban újraolvasom. Mai vendégeinket, Balassa Pétert, Fogarasi Miklóst és Károlyi Csabát azért hívtam a stúdióba, hogy beszélgessünk erről az újraolvasás tapasztalatáról. Hogyan olvastuk ezt 1986-ban, és hogyan olvastuk újra ezt a könyvet? Megváltoztunk-e, mi változtunk-e meg, vagy a regény? Egyáltalán a regénynek az esztétikai állandósága, értéke miben lelhető? Személyesen, élményszinten az újraolvasás jelentette olyan élményt, mint az olvasás a regénynek?
Nekem nagyobb élményt jelentett, mert kevesebbet kellett bogarászni, szóval az első olvasásnak azért megvan a Nádas könyv esetében az a hátránya, hogy hát azért ez egy nagyon ravasz szerkezet, meg nagyon sok mindent ki kellett bogarászni, és ezért én azt csináltam, hogy amikor elolvastam, akkor egy kis szünet után, tehát én most harmadszor vagy negyedszer olvastam újra, egy kis szünet után újra elolvastam, és akkor vált elementárissá. A másik dolog pedig, hogy a mostani újraolvasásában egészen más hangsúlyok jöttek ki számomra, és itt mondanám is azt, ami tehát kíváncsiak a véleményetekre tényleg, és elég sokat vacakoltam ezzel a regénnyel, hogy a humora. Ugye ebben rengeteg idézőjelesség van, és rengeteg komikai elem, különösen ugye abban a rétegben, amely a század elején játszódik, és amely Thomas Mann parafrázis. Tehát például csak egy ilyen hangsúlyátolódást mondok, hogy én most ezt a véresen komoly nagy mi voltát kevésbé vettem. Éreztem, hogy ott van, és érzékeltem, de nagyon sokszor úgy éreztem, hogy úgy olvastam, hogy az író egy hatalmasat játszik is.
Fogarasi Miklós?
Én a Péter első mondataihoz kapcsolódok először, hogy az, ami akkor 10 évvel ezelőtt bennünket foglalkoztatott, ennek a regénynek a kombinációjának, szerkezetének, rétegeinek, a kulcsainak, az összeillesztés, a zárak és kulcsok összeillesztése, az ma már egyáltalán nem érdekes. Én a Diptihon című tanulmánygyűjteményben írtam egy írást, ami ezzel foglalkozik, és most abban úgy belenézegettem, és az én akkori problémám az, vagy az akkori fejtegetésemnek ez a része. Ez egyáltalán nem érdekes, és felidéződött bennem az a publikáció, történeti szituáció, hogy ennek a regénynek főként a jelenkor hasábjain különállóan jelentek meg a fejezetei. Amit az ember akkoriban a 80-as évek elején halatlan lebilincselve olvasott, de nem tudta azt, hogy ezek hogyan lesznek egymásba építve. És amikor megjelent a könyv, akkor igazából ezt az éveken, szinte éveken át halasztódó feladványt, ennek a regény 3 vagy 3 plusz X rétegű szerkezetének a megoldását tekintette sok olvasó, köztük magam is feladatának, és ez ma már teljes evidencia. Sőt, szinte most újra olvasva a könyvet, szinte azt mondom, hogy majdnem, hogy ma már pofon egyszerű x-edik olvasásra, hogy ezek hogy kapcsolódnak, és ezeknek mi a viszonyuk. Másodjára én azt szeretném mondani, hogy az van egy nagy mű, egy könyv, amelyiket ma is olyan vastagnak, nagynak és súlyosnak lehet tartani, hogy 10 évvel ezelőtt tartottuk, de ugyanakkor a fényei és az árnyékai, vagy egyáltalán az egésznek a színeződése, az sajátos módon megváltozott. Más dolgok domborodnak ki, mások kerülnek háttérbe. A regény nagy erényei és érdekes problémái másként mutatkoztak most meg előttem az újraolvasással. Erre a humor kérdése majd én még később visszatérek.
Károly Csaba?
Én 86-ban elég fiatalon olvastam először, nekem ez egy tanulási folyamat része volt, akkor végeztem nemrég az egyetemen. Egy ilyen elérhetetlen, távoli dolognak tűnt ez a könyv, túl komolynak, nagynak, és aztán az újraolvasáskor, amikor ugye tegyük hozzá, hogy a jelenkor kiadó 3 fogható kisebb kötetben adta ki, akkor már olyan jobban megközelíthetőnek tűnt. Na most még annyit, hogy természetesen a Balassa Péter és Fogarasi Miklós nyilván 86-ban is újraolvasták a könyvet, hiszen tanulmányt írtak róla, tehát ugye sok minden, ami menet közben nem derül ki fejezeteken keresztül, hogy ki beszél, meg hogyan függnek össze a szereplők, az nyilván a tanulmányíró számára akkor már egy visszatekintő olvasás során, vagy újraböngészés során kiderült.
Azra szeretnék fordított úton visszakérdezni, ami az első és a második olvasást összehasonlítja, hogy milyen nehézségeket okozott ez a könyv olvasása, mert megvallom, nekem első olvasásra Nádas grandiózus mondatainak súlya merevnek, hidegnek, helyenként túlzottan szimmetrikusan teltnek tűnt, és becsületesen végig rágtam magam, de nem mondhatnám, hogy minden helyén élveztem volna. Az újraolvasás tapasztalata viszont éppen ellenkezőleg arról győzött meg, hogy ezek a mondatok nem hidegészek kiszámított nyelvi konstrukciók, hanem, ha tetszik, nagyon is érzékileg forró szövegek. Tehát erre szeretnék csak példát mondani, hogy nektek ez a fajta olvasás tapasztalat, újraolvasás megváltoztott-e bennetek? Már Péter is említett egyet a könyvnek az egyik rétege kapcsán. Tehát ilyen változásokra szeretnék rákérdezni.
Azért egy egész picit ellépve a műtől, illetőleg a kontextusába belépve, valószínűleg az olvasási élmények különbözősége 86 és 96 között azért bizonyos külső dolgokkal is összefüggenek, tehát ennek a könyvnek volt egy 86-ban egy olyan szabadság üzenete, és itt most a testre gondolok, tehát hogy itt minden a testekben és testek között történik, egy olyan szabadság üzenete, ami metapolitikai volt, de volt egy politikai implikációja is, és az ember úgy érezte, hogy elvégeztek most valamit a magyar irodalomban, nevezetesen a testről való beszéd epikájának a megalapozását, ami így ilyen mélységben nem történt még meg talán. És ezért volt, természetesen körülvette az egész emlékirató könyvét, és amit Miklós mondott, hogy fejezetenként jelent meg, emlékszem ennek az élményére, hogy vártuk a jelenkor aktuális számát. Körülvette egy bizonyos ilyen kultikus, kicsit szakrális várakozás, aminek megvannak az árnyoldalai, ezt tudjuk, de azért, hogy ne essünk túlzásba, azt még egyszer leszögezném, hogy ennek egészen különleges jelentése volt a 80-as évek közepének magyar kultúrájában. Tehát természetesen ez a különleges jelentés, ez hozzátapadt az akkori olvasathoz. Azt lehet mondani, hogy az ember most felszabadultabban, és bizonyos dolgokat természetesebbnek véve olvas benne. Tehát például a magam részéről a testköltészetet és az erotika világát nem csak e felől a szabadságküzdelem és erotikus emancipáció felől nézem, hanem van a Ádas erotikus költészetének egy nagyon sajátos, egyáltalán nem vallásos értelembe vett misztikája, ami nagyon áttetszően látszik ebben a regényben. Egyébként is a mostani tapasztalatom az, hogy hihetetlen nagy az átjárhatóság a regény különböző fejezetei, részei között, és tulajdonképpen az áttetszőségében vannak a rejtélyei.
Én a Mészáros Sándor eredeti kérdésére szeretnék, aki a mondatokról és a nyelvről beszélt, válaszolni erre a kérdésre, hogy nekem az újraolvasás ilyen érdekes olvasói madlenkex élmény volt, hogy ez újra visszaidéződött az eredeti olvasás, és ugyanakkor mégiscsak egy 10 évvel későbbi nyelvi is általános tudattal olvasom ezeket a mondatokat. És nekem is sokkal áttetszőbbek, sokkal simábbak, sokkal kevésbé rejtélyesek voltak ezek a nádasi nagy bekezdések. Ugyanakkor felfigyeltem két dologra, ami akkor valahogy nem ütött szembe vagy lélekbe. Az egyik az, hogy ez egy nagyon sajátos, és szinte az egész regény főmeneteit jellemző nyelvi strukturális mozgás, hogy ezeknek a bekezdéseknek a nagy hullámzás, ami most nem csak egyszerűen nyelvnek, tárgyilag is, tehát egy bizonyos szenvedély felfűtöttségi crescendóba megy előre, és amikor elér egy csúcspontra, akkor hirtelen behűl, és valami nagyon racionális kontrá elemzése, tulajdonképpen ott kezdődik egy nagy nádas esszé. Tehát van egy érzéki, empirikus, tárgyias kifejtés, és ott, amikor bizonyos csúcspontokra ér akármelyik regényrétegbe, akkor elkezd nagyon hidegen és azt mondom, hogy hihetetlen eszesen meditálni, és akkor ennek megint megvan egy menete.
Ezt nagyon fontosnak tartom, amit mondasz, mert én eredetileg is, és most újraolvasva ebben nem történt változás, az egész Krisztián vonulatot, tehát a 18. fejezetet, amit végül is hát nem az elbeszélő ír, a Krisztián fejezetet nyomokban megtalálom ezeken a racionális, kihűlő, józan, én inkább a józan szót használom, a józan pontokon, a nem Krisztián által elbeszélt fejezetekben is. És itt tudom például valamennyire értelmezni, azt hiszem a Károlyi Csaba tavalyi tanulmánya egybevágóan az utolsó mondatokat, amelyekről Nádas azt mondja egy interjúban, hogy már 8 évvel a regény elkészült előtt, fejben megvolt, hogy mi a 3 utolsó mondat, és a 3 utolsó mondat a körül mozog, hogy ilyen egyszerű volt minden. És ezt ebben én mindig is éreztem egy nagyon jó értelembe vett poétikai pimaszságot, hogy egy 1000 oldalas, hihetetlen bonyolultan, mindenféle bújtásokkal, öltéssel megcsinált, nagyon bonyolult szövetnek a végére valaki odaírja, hogy ilyen egyszerű volt minden, és aztán rájöttem, hogy ennek tényleg így kell ott lennie, mert végig van ebben az őrületben, ami a nagyobbik hányadát kiteszi a regénynek, egy józan kontroll, amit aztán később a Krisztián nagyon sajátos módon meg is személyesít.
Mielőtt erre reflektálnék, amit most mondott Péter, először arra röviden, amit korábbi körben mondott, tehát, hogy 86-ban nem csak a testről való beszéd radikalitása lehetett egy ilyen politikailag is értelmezhető fantasztikus ereje ennek a regénynek, hanem maga a direkt politikum megjelenése a műben, tehát az 56-ról való beszéd, ugye a fikció nyelvén igaz beszéd 56-ról, tehát az egész 50-es évek és az 56 leírása ebben a regényben, ugye a hiányzó 56-ról és a forradalomról szóló irodalom végre 86-ban megszületik. Persze ez tulajdonképpen mellékes, de 86-ban ez revelatív erejű. Na most a stílusról és a mondatokról meg azt gondolom, összevetve az akkori és a mostani olvasatomat, vagy olvasásomat, hogy akkor nekem a nagyobb élményt, vagy a nagyobb problémát az jelentette, hogy a fejezetek hogyan követik egymást, melyik mikor játszódik, ki beszél, tehát, hogy itt ugye három különböző időben játszódnak a történetek, ezt talán nem árt, hogyha elmondjuk, tehát van egy kelet-berlini történet, ami a 70-es években játszódik, és ennek van egy névtelen elbeszélője, másrészt van a századforduló Németországán játszódó történet, amelynek egy Thomas Tönnissen nevű figura az elbeszélője, akiről ugye kiderül, hogy a névtelen elbeszélőnek a regényéről van szó, és az ő általa teremtett hősről, illetve van a harmadik időség, ugye az 50-es évek Budapestje, és itt ugye a névtelen elbeszélőnek a gyerekkorában játszódik ez a történet. Na most ezt első olvasásra kibogozni elég kemény munka, és igen, érdekes, meg izgalmas. Na most a tavalyi olvasáskor viszont számomra azt tűnt fel, hogy ezeknek a különböző regénysíkoknak vagy fejezeteknek a stílusa majdnem, hogy ugyanolyan. Tehát, hogy a mondatszerkesztés, ez az egész áradó elbeszélésmód, ez ugyanolyan, hogyha a névtelen elbeszélő a gyerekkoráról beszél, a kelet-berlin történetről, a századfordulóról, sőt, a kilógó fejezet, tehát a Somitott Krisztiánnak a fejezete, amelyről már szó volt, az is ugyan ezekkel a stíluselemekkel él.
Itt van eldugva egy nagyon érdekes dolog, hogy a legutolsó fejezet, ami tehát időben előbb van, mint a Krisztián, de sorrendben később olvassuk, tehát már egy halott névtelen elbeszélő kézirat, ott nincsenek körmondatok. Az igen, egyetlen fejezet, igen, ahol rövid mondatok vannak, a szökés. Ezt ne arra úgy, de ez hozzátartozik.
Ez így van, de minden esetre az, hogy a megelőző fejezetek valóban egyformák a stílus szempontjából, az számomra az egész regény konstrukció szempontjából egy fontos pontnak tűnik, mert hogy legalábbis nekem ez azt jelzi, hogy itt végül is, ahogy a Fogarasi Miklós a diptiombeli tanulmányában mondta, egy fiktív szubjektivitás jelenik meg, illetve van lebontva a különböző énekre, tehát az az én feltárás, ami ebben a regényben történik, az tulajdonképpen ugye lebontott különböző éneken keresztül valósul meg.
Az előbb már Csaba belebonyolult a regénynek a poétikai elemzésében, és ezt szívesen tenném, csak még egy kérdést megelőlegezve, amit már többé-kevésbé körüljártunk, de arra a kérdésre azért nem ártana felelnünk, hogy a politikai kontextusnak a megváltozása, elillanása megváltoztatta-e vajon a regény olvasatát, vagy ha tetszik, kibírta a regény, nem hűltek-e ki azok a rétegei, amelyeket a 80-as években nagyon forrónak, és magunknak alapra Csaba utal például az 56-ról való passzus, vagy egy, és ha nem, akkor miért? Mert egy dolog úgy eszembe jutott, amikor olvasgatom a Nádas bibliográfiában Pándi Pártnak a szuperlektori jelentését, hogy Pándi minden erőfeszítés ellenére nem tudja betiltani ezt a regényt. És úgy mosolyogtam magamba, hogy valójában ellenáll ez a könyv a betiltásnak is. Kérdésem viszont az, hogy akkor 96-ban egy kontextus megváltozásával a regény veszítette értékéből, és hanem akkor miért?
Én azt gondolom, hogy a Károly Csabához nagyon hangsúlyosan kapcsolódva. Elfogadva természetesen Péter megállapítása, hogy itt a testmély, az erotika, amelyik egy fontos koncepciós magmája a könyvnek. De azt gondolom, egyszerűen a tárgyi regény valóságában ez akkor is és most is egyik legnagyobb szabású kísérlet arra, hogy ezt a 1949-től mondjuk a 70-es évek közepéig tartó közép-kelet-európai valóságnak nagyon lényeges politikai dolgait feldolgozza, megírja, megjelenítse. Ami a mi szempontunkból, természetesen a magyar olvasók szempontjából kiugró dolog az, hogy az 56-os fejezet, de azt gondolom, ami csak úgy en passant van benne az, hogy a Melchior beszél a berlini felkelésről. Az, hogy a falról, mint olyanról a berlini fejezetekben olyan sok szó esik. Az, hogy azok a moszkvai jelenetek a Bolsoj Teáterrel és a szállodával, a Krisztián fejezeteiben nagyon sok mindennel, egyáltalán a Sztálin halálának pillanatában megtörténő alapvető mozzanat a Krisztián és a főhős között. A nyomozás, a gyanúsítás, a Rákosi villa, és még sorolhatnék rengeteg olyan dolgot, amelyikben azt gondolom, hogy valaki egy nagyon szubjektív, mély pszichológiai koncepcióban próbál olyan politikai, szociológiai élményköröket befogni, ami egyszerűen páratlan, és azt nem is tudok rá igazából példát. És itt most hadd legyek egészen szubjektív az, hogy a beszélgető partnerek közül én vagyok leginkább kortárs Nádas Péternek, sőt, 2 évvel vagyok idősebb. És azok az 50-es évek elejé élmények, amelyek itt a regénynek abban a vonulat sorában megtörténnek az 50-es évek közepén, az iskola igazgatóktól kezdve egyszerűen a mentalitásig, meg a vizeldékben való elhangzó mondatokig, az nekem effektív gyerekkori portási élményem. Tehát ennek a regénynek, ha nem lenne, azt mondom, hogy antropológiai, vagy az emberi szenzualitásról szóló rétegeitől ki lehetne különíteni ezt a fajta részét, ez akkor is és ma is egy hallatlan nagy kvalifikációjú regény dolognak tűnik számomra.
Engedd meg, hogy egy egész picit vitatkozzak veled. Én azt gondolom, hogy ezek elkülöníthetetlenek. Tehát, hogy a Sándor nagyon lényeges kérdésére és az ő korának, már úgy értem, hogy Zeitgeistjének, tehát egy fiatalabb korszellemnek a nagyon lényeges kérdéséhez is visszakapcsoljak. Én azt gondolom, hogy ennek a regénynek a jelentősége más regények, korabeli regényekhez képest azt hiszem, hogy egyáltalán nem halványodik el, mert ez az egész politikum, amit Miklós említett, ez tényleg az érzékek szintjén jelenik meg, tehát, hogy itt a hatalomról és az erotikáról, a politikáról és a szerelemről ugyanabban a sávban és ugyanabban a médiumban beszél, és ezzel elkap valami fantasztikusan, hogy mondjam, politikai aktualitásokon túlmutató kelet-közép-európai dolgot, az úrszolga viszonynak és az elnyomásnak a testiségét. És ebben találkozik a szerelem konfliktusaival is, tehát nem véletlen, hogy a Mélabú című hosszú eszé, ami a regény befejezése után született, azzal ér véget, hogy szóljunk át a szerelemről, szóljunk a politikáról. Tökében ezt csinálja az emlékiratok könyvében, ő a politikát is, az emberek, tehát ugye a városlakók együttélésének a problémájaként fogja fel, mint ahogyan a szerelmet 2, 3 ember, vagy 4 ember együttélésének a problémájaként fogja fel. Tehát, hogy ő itt valami egyetemeset csinál meg, és ezért annak az eredeti kontextusnak az eltűnése, vagy legalábbis a felszíni politikai eltűnése, az nem jelenti azt, hogy ennek a kelet-európai, kelet-közép-európai, mondjuk így, hogy sors problematikának az eltűnéséről lehetne beszélni. Tehát gondoljuk meg azt, hogy profétikus a regénynek az az epizódja, ahol a Kühnertnél levágja a kést az asztal, és elkezdi ezt az idegen gyűlölő hosszú monológiát a vietnamiakról megvan, és ez Kelet-Berlinben, és nem Nyugat-Berlinben van, és itt nem a politikai bátorsága, a Nádas politikai bátorsága az érdekes, hanem, hogy mondjam, profétikus ereje van annak, hogy mi történik majd akkor, hogyha ez a fal a regény megjelenése után 3 évvel ledől. Szóval itt a fal egészen döntő módon, a fal valóságos sorsa döntő módon belejátszott az emlékiratok könyve nemzetközi recepciójába.
Ehhez annyit tennék hozzá, hogy az 50-es évek szabadsághiányos világának a megjelenítése a regényben, és egyáltalán a létező szocializmusnak a szabadság-rabság kontextusában való vizsgálat, az belehelyeződik a szabadság eszmének egy sokkal tágabb értelmezésébe. Tudnélik itt a Fidéliónak az optimista szemléletétől a 19. századi polgári szabadság eszme megnyilvánulásáig, amely a századfordulós történetben van, és ahol ugye valahogy úgy lehetne összefoglalni a dolog lényegét, hogy lefolytani az irracionális ösztön világát az embernek egy vágyott, hát valamiféle nyugodt, polgári kiegyensúlyozott világ érdekében, és hogy aztán ez a szabadság eszme hogyan vezet a 20. század elején, közepén éppen a polgári baloldali értelmiség által ugye a kelet-európai létező szocializmusokig, ahogy ez megvalósul. Tehát, hogy azzal, hogy ennek a politikai világnak vége van, egyáltalán nincsen vége annak a szabadság eszméről való gondolkodásnak, a polgári gondolkodás kezdetétől fogva, amely talán azért lehet éppen érdekes a német, illetve a nyugat-európai olvasó számára, mert látja ennek az egész történetnek a megvalósulását és a lehetetlenségét egy ilyen tágabb összefüggésben. Tehát az, ahogy megszűnt ez a világ, nem szűnt meg az alapprobléma, amely ebben a regényben megfogalmazódik.
Mielőtt azt a kérdést tenném föl, hogy a regénynek az emberképéről, emberfelfogásáról beszéljünk, egy fontos dolgot, amely a politikai kontextussal is összefügg. Gyakran emlegették a regénynek kelet-európai mi voltál. Ugyanakkor az interpretációban meglehetősen kevés helyet kapott a testvériség fogalomnak a jelenléte, mégpedig a én kiadásomban, a második kiadásban, a harmadik könyvnek a temetések éve helyen tematizáltan is jelen van 56 kapcsán, amikor arról beszél erről a kitüntető élményről, hogy a testvériség érzése. Véleményem szerint legerőteljesebben ennek a testvériség gondolatnak a jelenléte avatja kelet-európai könyvé, ha tetszik ebben a nemben utolsó kelet-európai könyvé.
Teljesen egyetértek veled, itt a testvériségnek az az élménye, ami a temetések évében benne van, az annak megfelelője, mert mindennek van egy tükör megfelelője valóban. Az Isten tenyerén ülünknek az a pillanata, amikor tényleg úgy érzi egyszer az életében az a Thomas Tönnissen nevű figura, hogy arányosan és valóságosan vált egyé egy másik emberrel. Tehát, hogy a testvériség a politikában, ugye a Bajcsi-Zsirinszki úton, és a testvériség az ágyban, ami egy nagyon fontos.
Tehát a Melchiorra való.
És a Melchiorra egymás karjában, pontosan. És a csóknak a többszörös leírás, és az a hosszú leírás, amelynek a vége az, hogy mintha Isten egyik szeme nézni a másik szemét. Tehát itt a testvériségnek egy különböző módokon való körbenjárása történik. Abban biztos vagyok, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy utolsó nagy modern összefoglalás, és ebből a szempontból nagyon érdekes volna megnézni például az emlékiratok könyvének a folyamatos interpretációját. Tudnék, ez egy olyan kitüntetett helyzetbe került ez a könyv, tapasztalatom szerint, hogy a magyar kritika kitűnően elműködött körülötte. Ennek nagyon jó az interpretáció története, és nagyon gazdag, és egy interpretációs közösség jött létre, ami nem azt jelenti, hogy homogén, nagyon különböző, de például a 90-es években megjelent interpretációk, például a tiéd, Csaba, vagy a Szirák Péteré, Kulcsár Szabó Zoltáné, ezek mind kitűnő dolgok, vagy az Ungvári Rudolfé, azok hangsúlyokban különböznek attól, ami a diptihomban megjelent. Tehát én nem annyira azt látom, hogy ez halványulna ez a regény, hanem hogy a hangsúlyai megváltoznak egy olyan szituációban, amelyben tényleg hát ez a modernitás utolsó összefoglalásának látszik. Ez azért sajátos a magyar irodalom, mert ugyanakkor a magyar irodalom különböző fáziskésései miatt ez egy nagy modernizációs könyv is. És egyúttal lezár egyfajta modernitást.
Akkor térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, amit az előbb szerettem volna már felvetni, és ami már Károly Csabának a elemzésében benne volt, hogy a elbeszélőknek a nyelvi magatartása hogyan arálik egymáshoz. Tehát itt a névtelen elbeszélő, az Thomas és a Krisztiánnak a szerepe, illetve azt a kritikai megjegyzést tenném, amit Balassa Péter a diptongbeli tanulmányában egy fél mondatban. Tehát, hogy mintha a Krisztián nyelvi szólama nem különülne, nem különbözne el igazából a másik két elbeszélés réteghez, és hogy ez valamilyen módon esztétikai gyengesége a könyvnek. Én ezt a felfogást osztom. Tehát, hogy mi a véleményetek erről?
Itt szeretnék most egy kicsit a kérdésedre válaszolva fordulatot tenni, mert megismételve azt, hogy ennek a regénynek a súlyát és jelentőségét kétségbe nem vonva, az újraolvasás ugyanakkor bizonyos szempontból a regény esztétikai megoldottságának a problémáit számomra más módon hozta elő talán, vagy bizonyos dolgokat felerősített, kérdéseket tett föl. Hadd incsítsak csak egy kicsit messziről, de éppen a regény jelentőségét vagy súlyát megadva, hogy valóban van olyan nagy európai regény, ne is nevezzük ezt kelet-európai regénynek, hiszen most már sok nyelven megjelent és sikert aratott, amelyre még egy magyar kritikus is azt mondhatja, hogy hát ezt valahol a Thomas Mannnal, Prusttal, tehát a nagy európai regényekkel kellene valahogy összemérni is. És bizonyos szempontból a Ládas Péter hősies nagyvállalkozásának, hogy mondjam, az esendősége is előjön. Tehát az a fajta, most hadd maradjak a Prusztnál, az a fajta kulturális, szenzuális, intellektuális homogénitás, ami az eltűnt idő nyomában a megtalált idő utolsó mondatáig koherenciába tartja, azt Nádas Péter nem is óhajtja, azért próbálj szeletekből összerakni tulajdonképpen egy montázsregényt. Egy nagy méretű montázsregényt csinál. Na most ez a nagy méretű montázs számomra tulajdonképpen két oldalról mutatja meg a heroikus esendőségét. Én számomra végül is ez a parafrazeált Thomas Manni, Thomas Tönnissen könyvnek a fikcionált, hiszterizált, mély pszichologizált vonulata tűnik jelentősen halványabbnak, mint a berlini és a gyermekkori, tehát Nádas Péter primér és eredendő életanyagának a feldolgozása. Ez egy ilyen humorisztikus kontrájának is vehető, hogy ezt a Péter mondta, tehát ott érzi az ember ennek a stílusnak is ezeket az inverz hangsúlyait. De ugyanakkor ez kicsit lihább, hogy úgy mondjam, mint szövedék nekem, hogy inkább itt most lapozok, hogyha újra olvasok, és inkább szeretnék visszamenni a másik vonalra. A másik, ez tulajdonképpen a regényzárás problémája. És itt két regényzárás. Van az egyik a Somitót Krisztián nádasi mondatokkal, de egy a regény alakok közül író alakká hozott emlékirat fejezete. A harmadik, ami önmagában nagyon szép, ez a bizonyos szökés, tehát a zárófejezet, ahol megszűnnek a nagy mondatok, de amelyet én esztétikailag egy kicsit, mit mondjak, szóval ilyen kitalált dolognak tartok, hogy igazából az előzőekhez képest ilyen modern, szaggatott, hirtelen képváltásokból, töredék mondatokból, és behozza Stein Máriát, az ávót, a börtönt, és mindenfélét még, amit ez a regény egészében, Heiligen Dám 1910-től egészen az ávó börtönig, ez már nem bír meg.
Akkor ezt javaslom, hogy vitassuk meg, mert a névének azt hiszem megosztanak az álláspontok. Először ezt a Thomas Tönnigen részt. Én egészen máshoz viszonyulnék ehhez, és talán érdemes lenne azt megközelíteni, amit minden elemzés érint, de valójában Nádasnak a viszonyát, és ennek a könyvnek a viszonyát a Thomas Manni hagyományhoz. Mert Balassa Péter már említette a bevezetésben, hogy ennek a humorra a parodisztikus eleme. Igazából nekem megvalóan a második olvasásba tűnt, hogy valóban itt egy nagyon erős kifordítás fordítás, a parodisztikus inverze van a Thomas Mannnak, én mint a követő regénynek gondoltam. És itt igazából egy bizonyos eltávolodás, ha tetszik, leszámolás is. Esztétikai értelemben leszámolás a Thomas Mann.
Már egészen biztos vagyok, és ezeknek indirekt bizonyítékuk azok a nádas eszék, amelyek a regény után jelentek meg a Thomas Mann naplóiról, meg az egész Thomas Mann problémáról. Itt egy végtelen paródia nyílik meg, tudni, maga Thomas Mann, ugye kvázi Goethe unokájaként, Goethe parodistájának és a polgárság parodistájának tekintette saját magát. Proustnál már van egy rendkívül erős idézőjelesség, itt hadd vessem közbe, hogy egy döntő különbség a Prousti folyam és a nádasi folyam között, aminek tényleg üzenetértéke van, kéne meg ezt a szót használni, hogy megtalálódik az idő, az eltűnt idő nyomában végén, és a névtelen narrátor, akinek a neve ötször hangzik el a 3000 oldalba, és Marcelnek hívják, ez kiderül, azért találja meg az időt, mert amikor befejeződik ez a regény, akkor elkezdi írni a saját regényét. Na most az emlékiratokönyve az úgy fejeződik be, hogy nem írja meg a saját regényét, mert eltapossák a motorosok. Ez egy döntő kelet-nyugati különbség. Na most visszatérve a Thomas Mann ügyhöz, én azt gondolom, hogy ez egy leszámolás is azzal, ami már Thomas Mannnál is olyan kétséges volt, és ugyanakkor egy radikalizálása, tehát azt ő meg is mondja, hogy ő látja a század irodalmában azokat a csonkolásokat, ahol a homoszexualitást nem írták meg, és ennek hát erről eddig nem beszéltünk, ez a testköltészeten belül a nagy tette az, nem csak a magyar irodalom szempontjával, hanem más irodalmakhoz képest is, hogy itt a homoszexuális magatartás, azt mint egy lehetséges magatartást tematizálja, és a testvériséghez, az egyneműek testvérisége is nagyon hozzátartozik ez az egész testvériség dologhoz. Tehát ebben van egy éles Thomas Mann kritika, vagy egy éles és szeretetteljes Thomas Mann kritika, és ezzel az egész polgári nagy paradigmával szemben egy szeretve gyűlöllek ambivalencia.
Visszatérve Fogarasi Miklós kritikájához, hogy tudnélik az utolsó fejezetet most újraolvasva gyengébbnek érzékeli, mint első olvasásra, én meg éppen, hogy erősebbnek. Tehát valahogy úgy érzem, hogy itt ezzel van megoldva szerkezetileg az egész mű, tehát hogy pontosan ez a sűrítettség, hogy bejön az apa és Steinmária története, ugye az 50-es évekbeli történetekből bejön a Melchior szökésének a lezárása a kelet-berlini történetszáról, és még az is, hogy ugye amikor a rendőrségen a fogdába kerül a névtelen elbeszélő, akkor ott hirtelen átvált, és elkezd a századfordulás történetről variálni, és azt mondja, hogy most megmondanám a rendőröknek, hogy én ölettem meg a barátomat a szobainassal. Tehát összefűzi ez az utolsó fejezet, a szökés, a három történetszálat, és ezzel zárja le. Tehát én azt gondolom, és persze még szerkezetileg a másik pikantéria, hogy ez elé kerül a Krisztián fejezete, és ez az utolsó fejezet, ez ahogy a Balassa Péter a diptombeli tanulmányában írta, ugye már meghalt az elbeszélő, miután ezt az utolsó fejezetet megkapjuk. Tehát előbb hal meg, és utána zárul le az a kézirat, amit ő végül is abban a bizonyos meg nem nevezett dunamenti kis faluban papírra vet, és amit ugye a Krisztián válogat össze. Tehát én ezt egy tényleg nem tudok jobbat mondani, bravúros szerkezeti lezárásnak tartom.
Én ezt elfogadom, ez bravúrosan ki van kombinálva. De nem győz meg engem mindez, elfogadva a Csaba észrevételét, az, hogy ez eszenciális esztétika meg van oldva. Pontosabban a regény érdekessége ennek a megoldatlansága. És most ezen a, nem azért, hogy a saját paripáimat hajszolja, de visszatérek erre a Thomas Tönnissen és régi Heiligen, a régi Berlin problémára, illetve a lezárásra és a gyerekkor. Tehát, hogy a Nádas Péter a Thomas Tönnissen monológ sorban, amiről az ő gyerekkorát, felnőtt korát, szerelmeit, életét tárgyazza, nagyon fantasztikus betétekkel, az antik fejezettel, a a csigákról szóló nagy eszével, tehát olyan antropológiai, azt lehet mondani, kozmológiai kérdésekig megy el, bír itt elmenni, amik tényleg önmagukban fantasztikusak. De ugyanakkor beleértve ezt, amit Péter nagyon pregnánsan mondott, a Thomas Manni, az európai nagypolgári regény mentalitása, a leszámolás, ott valóban benne van egy ironikus, játékos, humorisztikus távolságtartás a szellemi apákkal kapcsolatban. Na most vegyük a névtelen elbeszélő történetét, és ezt én nagyon ellen tudom érvekkel jól megindokolni, csak nekem az az érzésem, hogy az anya, az apa, a Hamar János és a Stein Mária, tehát a nem a szellemi apákkal való leszámolás, ábrázolás, feldolgozás. Ott nincs humor, ott valahol egy végletesen a szív tépettsége van, és ezért az egész regénynek van ilyen módon a szellemi egészével, vagy tartalmi egészével valami sajátos, ilyen érdekes egyensúlytalanság, amikor mint egy nagy hajó, amelyik billeg, és az ember, miután sokatszor olvassa, érzi ezt a két pólust. A Thomas Mann-t, meg az élő apukákat. És valahogy szellemileg a Nádas érettebben tud az európai kulturális hagyományhoz viszonyulni, mint az ávós szülői múltal.
Ezzel tökéletesen egyetértek, csak mégis az átjárhatóságot had. Én nem annyira a polaritásra helyezem a hangsúlyt, hanem az átjárhatóságra, hogy a Thomas Tönnissen rétegben is van egy előképe ennek a igazi vagy vélt apuka, Hamar János, stb. Őrületnek, ez a Theodor Tönnissen, tehát a Thomas Tönnissennek is van egy papája, és itt hadd vessek be egy apró témát, amiről eddig nem volt szó, a szörnyetegség motivuma az egész regényben, ami végigvonul, és nagyon plasztikus volt számomra, hogyan ezt a billegést leírtad, hogy ezzel a nagypolgári tradícióval és az ávós tradícióval, mondjuk így, vagy a kettő összekeveredésével kapcsolatban itt a szörnyetegség, tehát hogy a lélek, vagy az én akár meddig osztódik, és akár tükörteremből tükörterembe megy, és nem jut el egy bizonyos végső eszenciához, ebben a léleknek, vagy az európai léleknek a sors tragédiája is benne van, és ilyen értelemben a modernitáson túlmutat, mert nem mondja azt, hogy vannak végső autorizált jelentések. Itt éppen az, hogy ezen a modern regényen belül van egy nem modern vonulat, ez a végtelen folytathatóság és ismétlődés, és az, hogy nincsen végpont, és ennek egyik attribútuma ez a szörnyeteg probléma, ami egyébként is a Nádas Európa tanulmányaiban is nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy szörnyetegé válunk ebben a közegben.
Egy más kérdést akartam föltenni, de akkor ehhez kötődve. Érdekes, hogy a magyar irodalmi recepcióban egyáltalán nem nagyon jelent meg, ami a Radnóti által a német irodalomban igen, és ez a mondat nagyon megütött a fülemet, és érdemes volna elgondolkodni. Noha tudom, hogy ez a fogalom önmagában nagyon bonyolult, hogy ennek a könyvnek mi a viszonya a posztmodernhez. Tudnélik, a Radnóti idéz egy német kritikát, amit én nem olvastam, csak ott van egy mondat, ami érdekesen hat a magyar füleknek. Azt mondja ez a kritikus, hogy a modernitás pátosza-e könyv végzete, minden kortársi eleme ebben oldódik fel. Stb. És akkor azt mondja, hogy alászántja a gondolati lamentó, amely megakadályozza, hogy bármilyen eseményből puszta elbeszélés legyen, mivel azon nyomban transzcendálja és általános érvényű szentenciákban préseli. Vagyis, hogy egy ilyen relativizáló szemlélet számára ez a könyv túlságosan masszív egésznek tűnik, és olvasható. Ezt csak inkább tapasztalatként akarom kérdezni, vagy pontosabban azt a kérdésemet alátámasztani, hogy egy ilyen relativizáló korban, amiben valamennyire a magyar kultúra is előbb-utóbb szembeszáll, hogy ez mennyire kiálló könyv, vagy mi a viszonya a modernséghez, posztmodernséghez?
Én azt hiszem, hogy most az újraolvasásnál éppen azt vettem észre, hogy nem annyira rigiden, nem annyira föltörhetetlenül régi értelemben modern, már csak azért sem, amit az előbb mondtam. Ez pedig ez a pátosza, ez teljesen idézőjeles véleményem. Ez egyre inkább úgy láttam, hogy a pátoszában idézőjelesség is van. Ott nincs, ahol a Fogarasi mondja, tehát a valóságos apukák drámájában és az 50-es évek világában ott valóban a tragikum mélypontjára jut el. De ezt a modernség pátoszát, ezt én nagyon relatívnak érzem. Tehát én úgy gondolom, hogy egy relativisztikusabb korszellemben is ez egy nagyon gazdagon értelmezhető valami.
Én a saját korábbi gondolataimra utalok vissza, hogy ellentétben ezzel a kritikussal én azt tartom, hogy igazából ezt a nagyon bonyolult szerkezetet, tartalmat, amit az emlékiratok könyve egybefog, ennek valóban a punktum saliensa, azaz Nádas intellektusa transzendeáló attitűdje, hogy ezeket a mondataival és a mondatok kvázi ideológikus transzendenciával próbál egységbe fogni. Tehát az, hogy ezek a mondatok még a Krisztiánnál is valamilyen módon hasonló módon szólalnak meg, abban a Nádas emberfelfogásának, emberképének, világfelfogásának egy homogén transzendenciája működik, ami az első mondattól az utolsóig átfogja ezt az egészet, és amelyet, hogy a Péter is mondja, tulajdonképpen kontrapunktokkal ironizál is, tehát tulajdonképpen a saját gondolkodása mögé is lát, de igazából ennek az ténylegesen megvan a transzcendens pátosza.
Abban a kritikusnak igaza van, de ezt én inkább az esszéisztikánál, meg az Égi és Földi Szerelemről című esszénél érzékelem, ahogyan a Nádasnak, mint írói alkatnak hajlama van az apodiktikus normatív kijelentő tónusra. Tehát itt azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon rugalmas, időnként relativisztikusan is gondolkodó írói ész, és egy alkati, időnként merevségre hajló tónus veszekszik egymással ebben a könyvben is.
Ha már szóba hoztad, akkor érdemes lenne azt megvizsgálni, hogy ennek a könyvnek mi a szerelem felfogása, illetve milyen viszonya van az Égi és Földi Szerelem című eszéhez, Nádashoz. Kérdésem természetesen valami olyasmit is megcélozna, hogy a teoretikus gondolkodó Nádas és az elbeszélő Nádas, a szerelmet megjelenítő Nádas milyen viszonyban áll egymással?
Nem tudom, visszatérhetnék-e az előző kérdésre.
Persze.
Mert eszembe jutott valami, hogy ugye modern, posztmodern, azért az hangozik el talán, hogy van egy kritika, ami ezt végigvezette, Szegedi Maszák Mihálynak az írása, ahol poétikai nézőpontból ugyan, de bizonyos jegyeket kiemel, amelyek posztmodern jegyek az emlékiratok könyvében, és más jegyeket, vagy inkább szemléletmódot, ami inkább a modernséghez köti. Tehát, hogy csak egyet mondjak, posztmodern sajátosság az, hogy talált kéziratokkal dolgozik egy könyv, tehát kitalálja ezt a játékot, hogy van valaki, aki megtalálja kéziratokat, vagy rájátszik egy műfaji hagyományra, jelen esetben az emlékiratok az önéletírás hagyományára, és azt valamilyen módon kifordítja, tehát, hogy ez egy posztmodern poétikai sajátosság. A bölcseleti nézőpontból pedig inkább azt lehetne mondani, hogy a modernségen belül helyezkedik el ez a regény, tehát, hogy legalábbis föntartja a lehetséges viszony egyfajta teljességgel az egész világmagyarázat lehetségességével, ha csak úgy is, hogy ez töredékeiben idézhető meg, vagy valami ilyesmi, és egyáltalán a nagy elbeszélésekhez való viszony. Tehát az, hogy vágyként vagy töredékes formában felidézhető az a fajta teljesség, ami nem sajátunk, de rá tudunk mutatni. Tehát valahogy itt ez azt jelzi, hogy a regény szemlélet mondja benne marad a modernség világában.
Akkor erre az előbbi kérdésemre ne térjünk vissza, tehát valamiféleképpen ez a szerelem felfogása és a eszé és elbeszélő közötti viszonyt.
Na én úgy érzem, nem szeretnék igazából a kérdésedre válaszolni, hogy a regényt az eszékkel összehasonlítom. Én úgy érzem, hogy ez a könyv egy nagy eszéregény magában. Ebben annyi gondolat, annyi reflexivitás mozog. Igazából azt lehet mondani, hogy többségében az érosz, a szerelem, az érzék, a test mélye, a test magasa, egyáltalán az emberi psziché természete tárgyában, hogy igazából ez a nádas legnagyobb eszélye is egyben, ez a regény, miközben ez egy igazi regény, és itt a regényes, a cselekményes, az epikus és a szerelem felfogás, hogyha azt mondom, hogy ez a fő tematikáról szóló reflexivitás, ez nagyon szép arányban van, tehát ez egy kompakt ebben. És hát olvasom, hogy véletlenül most akadtam rá, és természetesen nem Nádas Péterről szól, hanem az európai irodalom történetben a 2,5 oldalt szentelt Babicsa az eltűntítő nyomában vannak, és igazából ez a fajta reflexivitás, tehát a szerelem filozófia, vagy a regény filozófiája kapcsán, hadd olvasom fel ezt a mondatot, ami erről a regényről is szól, hogy azt mondja, hogy Prusti szövegről mondja. Ez az elemzés egyúttal rekonstruálás, nem történetírás, hanem újraélés. Kísérlet a lelki idő teljes bonyolultságában való visszahozására. De most a teljes bonyolultságában való visszahozása egyszerre az érzéki megjelenítését és ennek egy intellektuális, filozófiai, antropológiai, népszichológiai rekonstruálására törekszik, és azért érzem, én ezt valóban modern regénynek, mert a maga szabálytalanságom szépségeiben végül is egy heroikus, modern és nagyon komoly törekvés van, amelyben a bizonyos fajta elemek lehet, hogy egy következő stílus korszakot előlegeznek, de igazából ez a 20. századi modernitás héroszának szelleme lebeg a könyv fölött.
Végezetül két kérdést szeretnék föltenni, ami bizonyos mértékig összefügg egymással. Mégpedig az olyan kérdéseket, amire feltétlenül csak töredékesen lehet válaszolni. Az első az, hogy Nádas pályának alakulás történetében milyen helyet foglal ez a könyv, mi a viszonya ennek a regénynek a későbbi és korábbi művekhez, értékelését is gondolnám ebben. Tehát a regényt követő 10 év teljesítményeihez képest hogyan rájlik. A másik kérdés, ami ebben valamennyire összefügg, és lehet, hogy az analízis során szét kell választani, de különös ellentmondásra lettem figyelmes, amikor a regény recepcióját végigolvastam, hogy Nádas kritikusai szinte mindegyike kivételes teljesítménynek minősít itt, azt hiszem teljes joggal az Emlékiratok könyvét, és Nádas kitüntetett érdeklődést foglal el minden értekezőnek, akik az elmúlt 10-15 évben dolgoztak, és a magyar kultúráról gondolkodtak. Tehát hatásában igen jelentős a magyar kultúrában egyfelől. Másrészt az újabb irodalomnak a alakulás történetére viszonylag csekély hatással van. Nagyon kevés olyan írót tudnék mondani, akinek Nádas írásmódja kimutathatóan jó hatása lenne. Tehát legalábbis az én megfigyelésem, tapasztalat ezt mutatja. Mire magyarázható ez az ellentmondás? Ha egyáltalán igaz ez a megfigyelés.
Igen, megpróbálok egész röviden a másodikkal kezdeném, hogy azt gondolom, hogy itt szembe kell néznie mindenfélnek azzal, és ezt tulajdonképpen sokkal normálisabban kellene megbeszélni, mint ahogyan ez általában történik az utóbbi években, hogy itt egy bizonyos irodalomfajta apa helyzetbe került, akik egyébként a fiú témát tematizálták állandóan, mint ahogy a Mészöly és Nádas is. Apa helyzetbe került, és ez egy nehéz helyzet az apákra nézve is, és a fiúkra nézve is. Most ami az epigonizmust illeti, az nagyon ritkán megjelenik eszékben. Zárójelben megjegyzem, hogy teljesen terméketlennek tartom egy-két eszéistának a nádasos nyelvét meddőnek, és tehát ez egy követhetetlen dolog, ezt a Nádas tudja, készpassz. A másik, hogy azért nem jelenik meg az újabb irodalomban ez a fajta írásmód, mert most szép irodalom van, mert mondom, hogy van egy apa-fiú szakadás, és ez egy megkerülhetetlen, de roppant nehéz ügy az emlékiratok könyve, tehát még mindig nem zárult le a recepciója, ez még mindig nem egy történeti dolog, tehát azt hiszem, hogy itt van egy nagy idő különbség, tehát ez kevéssé jelenhet még meg a fiatal prózában. Én egy-két helyen látok rejtett vitát, például a Márton László művészetében rejtett vitát ezzel, vagy nagyon érdekes lenne megnézni azt, hogy a Parti Nagy Lajosnak a testprózája, mert az egy testpróza, az mennyiben különbözik méghozzá, nagyon különbözik, és mennyiben vitatkozik a Nádasival. Vagy hogy viszonyul, nem tudom én, az Eszterházi egy nője a Nádas erotika felfogásához. Az első kérdésedre csak azt tudom mondani tényleg egy mondatban, hogy én azt gondolom, hogy ez egy megkerülhetetlenül jelentékeny mű. Az életművön belül is egy új minőség, vagy egy új nagyságrend, és én a magam részéhez ehhez viszonyítva látom az életmű belső arányait, sőt, az az érzésem, hogy e felé megy minden, és ebből ered aztán később minden, tehát van valami abba hagyhatatlan kommentárszerűség a Nádas emlékiratokönyve utáni esszéisztikájában, ami még mindig kommentárokat, még mindig van anyag, még mindig onnan jön az egész, ami megítéletünk akárhogy, de egy nagyon érdekes struktúráját adja ennek a dolognak.
Tulajdonképpen az emlékiratok könyvének az alaptémája már kétszer meg volt írva korábban. Tehát a nagyobb prózai művek, azok mindig az emlékiratok könyvének a gyerektörténete körül forognak. Ugye először a Bibliában, másodszor az egy családregény végében, és harmadszor a legteljesebb módon és legszisztematikusabban az emlékiratokban. Meg hát a drámákat is ide lehet kötni, tehát egyetértek Balassa Péterrel, hogy a korábbi szépirodalmi művek, azok ide haladnak az emlékiratok könyve valahogy összefogja az egészet. A másik kérdéshez, hogy mennyire követhető vagy nem követhető. Azt gondolom, hogy Nádas írásművészetre nem csak, hogy eléggé követők nélkül van, hanem hogy előzmények nélküli is a magyar prózában, tehát nem nagyon lehet direkt kapcsolódásokat találni Nádas és mondjuk a 19. század vagy 20. század első felének magyar prózájához. Inkább kapcsolódik közvetlenül a német prózához, vagy akkor már inkább a franciához, Prousthoz és Thomas Mannhoz és egyéb, tehát a német hagyományhoz, a Bildungsroman hagyományához, de nem nagyon, vagy nem direkt módon a magyar próza hagyományához. És talán ez lehet egy áttételes oka annak, hogy nehéz a Nádashoz kapcsolódni is a későbbiekben. A másik meg, ez már csak egy futurológiai megjegyzés, hogy az, hogy most teszem azt a későbbi íróknál, mondjuk az Eszterházi hatás erősebb és meghatározóbb, ez lehet, hogy 10 év múlva, 15 év múlva úgy alakul, hogy a Nádas hatás jön elő, tehát búvópatakszerűen bármikor előtérbe kerülhet ez a fajta prózaírási hagyomány, úgyhogy én ezt egy teljesen normális és természetes dolognak tartom.
És azt hogy látod, amit ezelőtt Péter mondott, ezt az apa-fiú konfliktust, ezt a kibeszéletlen, megbeszéletlen konfliktust?
Hát azt hiszem, hogy egy hosszú beszélgetés tárgya lenne, és talán jó is lenne egyszer ezt megejteni.
Én inkább arról beszélnék, amit a Csaba is mondott, tehát, hogy ez valóban, nézem szerint ez a betetődése az életműnek, ebben benne van az, hogy én ezt valóban egy csúcsnak tartom, amihez képest érdekes dolgok jelentek meg tőle azóta, de inkább egyfajta lecsengése, vagy hogy mondjam, szóval ehhez a könyvhöz van mérve minden. És ez olyan organikusan jön az ő legkorábbi novellájának részben tartalmi, részben formai alakulásából, azokkal a 70-es évek közepén a most nem hiszem, a novella kötetét csinált szöveg...
Leírás.
Leírás kötetnek a szövegkísérleteinek, tehát itt ebben a regényben tulajdonképpen már érett formájában és egy nagy regény formájában beépült módon azoknak az eredménye. Nem is beszélve arra a tematikai homogenitásról, vagy fejlődésről, ami tapasztalható. Ami pedig szívem szerint volt, amit a Péter mondott, hogy most, hogy jöttem ide, meg hogy 10 év után újraolvastam a könyvet, hogy én szeretném már 20 év múlva újraolvasni, valahogy vágyom egy még nagyobb távolságra, és az az érzésem, hogy ez lehet, hogy hogy kicsit kétértelműnek fog hatni, vagy nem biztos, hogy jól hangzik ez így, hogy direkt hat, olyan módon direkt hatás, hogy ezt a stílust másolni lehessen, ez szinte nevetséges, vagy ezt a tónust. Viszont amikor esetleg talán egy következő generáció maga is megcsinálja a nagy paródiáját az emlékiratok könyvéről, ahogy ő megcsinálja a Thomas Mannról, tehát bizony szempontból már annyira magája teszi, hogy meri is, hát a szent paródiát, most nem tiszteletlen módon mondom, akkor fogja megmutatni a maga formátumát ebben az inverzben.
Fogaros Miklós mondott, hogy akár jó zárszók is voltak, mert én is valami ilyesmit gondoltam tőle némileg függetlenül is, hogy nagyjából a nagykönyveknek ez a természete, hogy magunkra kíváncsik vagyunk bizonyos periódusokban, hogy vajon hogyan fogjuk ezt újraolvasni. Köszönöm a beszélgetést.
Feltételes megállók. Az Irodalmi Szerkesztőség sorozatának mai adásában Nádas Péter Emlékiratok könyve című regényéről Balassa Péter, Fogarasi Miklós és Károlyi Csaba beszélgetett. A műsort Mészáros Sándor vezette. Szerkesztette Bán Magda.
A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1997. július 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.
Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.
6-3. Legenda 9 gólról és 8 szögletrúgásról. 1953. november 25. szerda.
A Meteorológiai Intézet jelenti. Várható időjárás ma estig. Változó felhőzet. Több helyen eső, havas eső, esetleg hó. A hőmérséklet csökken.
1953. november 25. szerda.
Bécsből jelenti a TASZ. A Békevilágtanács ülésszakának délelőtti ülésén James Endicott kanadai küldött elnökölt. Először Mao Tun-nak, a Békevilágtanács elnöksége tagjának, a Kínai Írószövetség elnökének adta meg a szót.
Szerda.
Nyugati hírügynökségek jelentik, hogy Churchill javaslatára meghívták Lord Ismayt, az Atlanti Szövetség főtitkárát, hogy megfigyelőként vegyen részt a Bermudai értekezleten.
Szerda.
Nasser, egyiptomi miniszterelnök helyettes szerint az Egyesült Államok segítséget ígért Egyiptomnak, de ebből a mai napig semmi sem valósult meg.
Szerda.
A Pravda egészen nyilvánvalónak tartja, hogy az amerikai-szovjet viszony megjavítása most is megfelel mind a szovjet, mind az amerikai nép érdekeinek.
Szerda.
A Szabad Nép tudósítója jelenti, hogy Muszka Imre újításai utat törnek. Muszka Imre Kossuth Díjas esztergályos túl van már a 30. újításán. A legutóbbi 2 hónapban végre megtörténtek az első lépések, hogy Muszka elvtárs újításai közkincsé váljanak.
2 apró hirdetés a Népszava november 25-i számából.
Ezüst evőeszköz 12 személyes, teljesen komplett, 216 darab, eladó. Megtekinthető reggel 8-tól 11-ig, Pannonia utca 22, 4. emelet 1A. Kirakat babákat keresünk megvételre. Cím Rex Vállalat, Alpári Gyula utca 22, telefon 315-397.
A budapesti mozik mai műsorából.
Vörös Csillag, Táncsics, a harag napja. Korvin, támadás 6:25-kor. Előre, ezerarcú hős. Ipoly, Janika. Sziget, Tündér, nyugati övezet. Árpád, otthon, csoda Milánóban.
És volt egy meccs.
Két óra, 17 perc londoni idő szerint, amikor Kocsishoz került a labda, és aztán Bosiké. Bosik előre vágja Budainak. Budai leveszi, ott vagyunk most az angol térbél közepén. Kocsisi a labda, vissza Budainak. Most már azonban ott van Dickinson, aki kiküldi a labdát. Az oldalvonalon túlra, nem vagyunk az angol térbélen, egészen az alapvonalnál. Budai Kocsis fejére teszi a bedobást, a játék vezető azonban lesípolja, és pedig azért tesz a bedobást, mert elmozdult Budai Laci lába. A játékvezető elég magas, 40 év körüli férfi, azt mondják, hogy Hollandiában igen jól vezeti a mérkőzést. De nézzük most, mi lesz, Budainál van-e pillanatban a labda? Budai egy csel csinál, aztán Kocsisnak adja, Kocsist azonban elválasztják a labdától. Szerencsére ott van Bozsik, Zakariás, majd újra Bozsik a labda útja, aztán Hidegkuti.
Hidegkuti Nándor, 51 éves, 68-szoros válogatott. Jelenleg az Egyesült Arab Köztársaságban edzőként működik a Zamelek csapata mellett. Ez a csapat az első osztályban szerepel, és az első helyen áll.
Aztán Hidegkuti, Hidegkuti, egy csel csinál, most lő a pillanatban, gól! Óriási, 1-0-ra vezetünk! Hidegkuti 16 méteres lövése, a jobb felső sarokba száll. Hallgatóim, 1-0 az eredmény Magyarország csapata javára az első félidő első percében.
Banktisztviselő, 45 éves.
Akkor is már bankban dolgoztam, tudva lévő, hogy a bankokban nagy a fegyelem, de erre az alkalomra ott is leálltak a dolgozók is, az ügyfelek is, mindenki rádió mellé csoportosulva hallgatta a mérkőzést. Már az első percek után éreztük, hogy itt valami nagy dolog készül.
Még megállítja a lantos, mielőtt Matthews hozzányúlna a labdához. Rögtön előre vágja, ott van azonban Wright, az angolok jobb fedezete, ő hozza fel a labdát, vágja tovább Mortensennek, Mortensen a bal összekötött Juelnak, aki a jobb összekötő helyén tör előre, megint Mortensen, de veszélyes. Bravo, lantos lába, biztos, halálbiztos, terelni tudja az angol játékost, és már is a miénk támadása jön előre. Hidegkutinál van-e pillanatban a labda, Hidegkuti Puskásnak adja, szét van verve most az angol védelem, Öcsi most Hidegkutinak, Hidegkuti lő, gól! Gól, gól, és a játékvezető offside-ot ítél, hát egy ilyen gól, te jó ég, hát mit csinált a játékvezetője pillanatban? Hallatlan dolog, hallatlan dolog. Kiugrott hátulról Hidegkuti, és remekül vágta az elmozduló Merrick mellett a hálóba a második magyar gólt. Leo Horna játékvezető azonban nem ítélte meg. Az első félidő 15. percében vagyunk. Gondolom, nagy az izgalom otthon, nagy az izgalom, de remélem nagy az öröm is, hiszen 1-0-ra vezetünk, és a fiúk jól játszanak, csak így tovább, fiúk. Otthon is hangozzék a bíztatás, a buzdításnak. Rosics most vágja előre a labdát, Puskási a félvonalon. Puskás megállítja, aztán vágja tovább előre, hosszan magasan a labdát, Remzi szalad rá, az angol csapat jobb hátvédje, és hazaadja a labdát Merricknek. Merrick az ötös vonalon szedi fel a labdát, aztán a 16-osról íveli előre, most már hosszabb az ív, de Bozsik fejére száll a labda, onnan tovább Zakariás, és Zakariás laposan, jól van földön, Hidegkutinak. Hidegkuti már is megint egy csel csinál, de milyen jó csel, elfut mellett az egész angol védelem, és most Budai felé száll a labda. Budai megállítja, egy kicsit megcsúszik a füvön, és nem is éri sajnos el, nem is éri el, pedig ez kecsegtető, kínálkozó alkalom volt, kicsúszott a labdán, ha néhány centiméterre is, de az alapvonalon túlra, itt hát megint csak kapukirúgás következik. A magyar csapat nyomása most igen jó, csak góllá érje most ez a nyomás, de vigyázzunk, vigyázzunk, e pillanatban Merrick vágja előre a labdát, a félvonalig, ott Buzánszky szerel, Kocsisnak adja a labdát, Kocsis tovább teszi Hidegkutinak, megint közeledünk a 16-oshoz, Hidegkuti a 16-osnál van, e pillanatban Kocsisnak adná, azonban a lapos leadás, Johnston elcsípi, a középhátvéd előre, tör a labdával, most ez nehéz helyzet, ott van a pillanatban, megjünk áll a labda, majd Mortenseni, Mortensen, Juelnak adja, Juel lő, gól!
A Magyar Rádió angol szekciójának vezetője, 51 éves.
I must tell you that immediately after that game we abandoned all our old favourites like Gordon Smith, Laurie Riley and all the people who'd been the big names in our sort of football ideas and thinking, and we all started to collect photographs of Hidegkuti, Puskás, Bozsik, Budai and all the rest of them. Of course for us, Hidegkuti was the man that day that we thought really made the difference between the two teams.
Már is Hidegkuti megy el a labdával. Ott van mellette Kocsis, menjél, Lándi, menjél! Viszi a labdát, Budainak adja, Budait azonban szerelni tudja, Ekerszli tovább teszi Robnak, a bal szélsőnek a labdát, majd újra Ekerszli, de közben nyúl most már Kocsis, és ő vágja előre a 16-oson belülre a labdát, ott azonban Johnston az angolok közép hátvédje állítja, megkihozza az oldalvonal mentén, aztán oda küldi laposan tovább, ide Ekerszlinek, Ekerszli most a 16-oson van, megtámadja Hidegkuti őt, el is küldi a labdát, Zakariás Puskásnak adja pillanatban, Puskás egy csel csinál, Wright-tal cseret! De Wright lesz a győztes, Wright lesz a győztes, és kiküldi a labdát az oldalvonalon túlra. Bedobás következhet át a miénk javára. Buzánszky veszi kézbe a labdát, Hidegkuti lábára teszi, Hidegkuti ragyogóan játszik, Bozsiknak adja, Bozsik leállítja, vissza Hidegkutinak. Hidegkuti egy csel csinál, még mindig nála, áttör a védőkön. A 16-osnál van, most adja Budainak, Budai az alapvonalnál van, most okosan befelé, ott van Kocsisnál, lőj! Lövés, hely, de gyenge, lőj, jaj, Sanyi, 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 Sanyi! Mit csináltál?
Kocsis Sándor, 44 éves, 68-szoros válogatott. Spanyol állampolgár, foglalkozása nincs.
Kikerül a labda az oldalvonalon túra, itt át bedobás következhet, és pedig a felező vonal tájékáról. Wright az angolok jobb fedezete dobja most befelé, Taylornál van-e pillanatban a labda, de lantos remekül, szerel megint, előre vágja a labdát, egy kicsit hosszan, nem megy rá egyetlen magyar csatár sem, mert a csatárok azonnal hátra húzódnak a fédel segítségére, úgyhogy most Merrické lett a labda. Merrick hosszú ívben küldi előre, Bozsik veszi le a labdát, azonban elfejelik előle, miután fölpattant. Szerencsére ott van Lórán, de Lórán rossz helyre adja, pontosan Wright lábára. Wright vágja át keresztbe, ott van Buzánszky, elmegy mégis a bal szélső mellette Zakariás, majd Bozsik azonban megállítja, és már is Bozsik előreadása, Hidegkuti tovább, puskási a labda puskás lábáról lecsúszik, lecsúszik, ketten is állnak mellette, Rájt és Remzi is rávigyáz, úgyhogy megszerzi aztán a labdát a kapus, de pillanatban rosszul rúgja ki, pontosan puskás lábára, puskás Tibor szökteti, Tibor elmegy Remzi mellett, most vigyáz Zoli, puskási, puskás áttör a védőkön, elesik, hely nem futja a bíró, de hideg kutinál a labda, lövés, következik, puskás végzi ezt, elbefelé dobja Tibornak a labdát, Rájt ott van, és elcsípi a labdát, hazadással tisztáz. Merik rúgja most előre, Rodnak a bal szélsőnek teszi a labdát, az merre veszi, aztán tovább teszi, ott van Mortensennél, Mortensen hátrafelé gurítja, ott van Taylornál, az apró termeti jobb összekötőnél. Ő most jön át a felező vonalon, vágja tovább előre Mortensennek a labdát. Mortensen tör előre a magyar kapu felé, de egy kicsit oldalra húzódik, még mindig nála van, kísérik, támad meg Lórán, megtámadta.
Lórán Gyula, 50 éves, 37-szeres válogatott. Állampolgársága nincs. A Német Szövetségi Köztársaságban dolgozik. A Kickers Offenbach első osztályú labdarúgó csapat edzője.
Jól van Lórán, alkalmas pillanatban lépett közbe, és kiküldte a labdát egészen messzire a közönség sorai közé, bedobás következik tehát. Matthews az angolok jobb szélsője veszi kézbe a labdát, Taylor rábára teszi, Taylor tovább küldeli, azonban közben már Matthews le sem volt, itt hát a játékvezetői sípszó, a partjelző magas beemelkedő zászlaja láttán szabadrúgást ítél a magyar csapat javára, és pedig mintegy 5-6 méterre az alapvonalon innen a magyar csapat térfelén. Landos a magyar csapat bal hátvédje, rúgja most előre jobb lábbal a labdát, 2-1-es magyar vezetésnél. Hidegkúti felé száll, pontosan a felező vonal, a fejjel tovább küldi, ott van Kocsisnál, Kocsis fejjel Budainak. Budai leállítja, egy csel csinál, igyekszik elmenni, rob, a bal szélső megtámadja, Budai lesz a győztes, viszi, ketten is üldözik, övé a labda. A pillanatban Eckersley megtámadja, és gyönyörűen terelt, Eckersley. A szerelés mint a példánya volt, mint a képe volt ez, és már is Sewellnek adja előre a labdát. Most rá a félvonalon a bal összekötő, megint veszélyes támadás, Sewell viszi a labdát, megtámadja Lórán, becsúszó szerelés, ragyogó szerelés, bravo Lóri! Már is Lantosi a labda, Lantos átvágja keresztbe, Kocsis megy rá, nem megy rá a labdára most a félvonalon, úgyhogy elcsípik az angol játékosok, Budai annál inkább rámegy. Utána nyargal a labdának is a magyar térfélen szerzi meg. Buzánszkinak adja hátra, Puskásnak teszi, Puskás a mi térfelünkről indul el vele. Laposan gurítja Kocsis lábára, Kocsis laposan tovább Bozsiknak, Bozsik laposan tovább Hidegkutinak, Hidegkuti laposan tovább Budainak, így laposan, na most laposan Cibornak.
Cibor Zoltán, 44 éves, 43-szoros válogatott. Spanyol állampolgár, Barcelonában él. A Kék Duna étterem tulajdonosa, az üzletet a fia vezeti.
Tibor elmegy a labdával, nincsen rajta senki, a jobb szélső helyén van egy pillanatban. Tibor most az alapvonalról Puskásnak adja, Puskás cselcsinál, lő, gól! Egyre vezet Magyarország csapata Anglia válogatottja ellen. Óriási volt. A közönség terülben fölugrottam és örömemben megcsókoltam egy angolt.
Színművész, a Víg Színház tagja, 31 éves.
Van egy nővérem, aki 6 évvel idősebb, mint én, és észre jobban felfogta ez úgy, mit jelent. Bennem a lelkesedés óriási volt, és 11 éves voltam. Szóval a felnőttek nagy izgalma nagyon rám ragadt. És amikor jöttek a gólok, óriási nagyokat sikoltoztunk, főleg én.
A magyar csapat kapuvédője jobb lábbal íveli most előre, vágja tovább, ott vagyunk az angol csapat térfelének közepén, leveszi Remzi, majd Johnstoné, Johnston bal lábbal íveli előre tovább, Bozsik fejére száll a labda, Bozsik fejéről Buzánszkihoz, Buzánszki leteszi laposan Budainak, Budai meg is kapja, de még mindig a magyar térfélen vagyunk, és most belevágja Eckersley mellébe a labdát, kikerül az oldalvonalon túlra, bedobás következett, Kocsis leveszi gyönyörűen a labdát, Puskásnak adja, Puskás a félvonalról indul el, Meredeken szökteti Budait, Budai elmegy a labdával, Eckersley becsúszó szereléssel próbálja elcsípni, a játékvezető azonban szabadrugást ítél a miénk javára, úgy ítélte meg Eckersley megmozdulását. Szabadrugás a miénk javára, tehát mintegy 20 méterre, 25 méterre Merik kapujától. Bozsi készülődik neki a labda elrugásának, Puskás felé küldeni, nem inkább lőjé, Puskás beledeti a lába, gól! Lórán fejéről száll tovább a labda. Bozsiké, a játékvezető sípol, és most kíváncsi vagyok, hogy mit ítél. Igen, a miénk javára ítél szabadrugás 4-1-es magyar vezetésnél a félvonalon túl, mint egy 10 méterre. Lóránt, a magyar csapat középhátvédje az, aki jobb lábbal íveli előre laposan a labdát, Hidegkuti átlépi, azonban nem tudja becsapni Johnston. Johnston kivágja a labdát előre Robnak, Rob a bal szélső áttör Buzánszki.
A kapott gólokra védőjátékosok nem szívesen emlékeznek. Pardobás, gólt az én oldalamról, bedobták a labdát középre, visszajátszották az én oldalamon, kiugró Mortensen nevű játékos elé, aki kibírt lépni a résen keresztül, kicsit elaludtunk, és a rövid sarokba berúgta a labdát.
Buzánszki Jenő, 48 éves, 48-szoros válogatott. Dorogon él, tisztviselő.
Buzánszkin azonban túl meredeken szökteti saját magát, úgyhogy a labda az oldalvonalon kívülre kerül. A játékvezető azonban úgy ítéli meg, hogy Buzánszki lába is hozzáért a labdához, és így mintegy 15 méter a félvonalon túl a magyar csapat térfelén, bedobást rendel el az angol csapat javára, ívelődik befelé a labda, ott van Mortensennél, Mortensen áttör Lórán mellett, ott van Buzánszki, Mortensen lő! Elvégzésének Puskás felé küldi a labdát, Puskás azonban nem éri el, mert Merrick az angolok kapuvédője rúgja ki, pont Bozsik lábára, Bozsik távolról lő, a lövés azonban elzúg a jobb kapufa mellett, Bozsik 40 méterről lőtte rá a labdát, látta, hogy Merrick nincs a kapujában, pontosan az ő lábára küldte ki az angol kapus a labdát, azonnal ki akarta használni a kínálkozó lehetőséget, azonban a labda elzúgott a jobb kapufa mellett. Itt hát újabb kapukirugás következik, Merrick végzi ezt el, az ötösről íveli előre a labdát, Bozsik fejéről hátrafelé kerül, Sziu elé a labda, aztán Mortensené, Mortensen Délornak adja, de veszélyes támadás, Mortensen jön előre, ott van Sziu elnél a labda, Krasics kifut, Lai Lorenz lábáról kerül előre a labda, jaj, de nehéz volt, de nehéz volt, de nehéz volt, és milyen nehéz most, megint az angolok támadnak, Hidegkuti mellett elmegy a labda, Rajté, Rajt előre tör, Matthewsnak adja, megzavarodott most a védelmünk, vigyázzatok, fiúk, fiúk, Matthews megy a labdával, befelé gurít, Bozsik lába mellett elcsúszik, hátra jön Rob a labdáért, Kocsis is ott van, de Rob mégis lőni próbál, Bozsik belevetődik, és Budai is ott van, segít neki, Kocsis előre, előre vágja Tibornak, Tibor a jobb szélső helyén van, menjél Zoli, már ott megyünk az angol térszélen. Jaj, de izgalmas volt. Na most Puskási. Puskás átvágja Budainak. Budai mellett nincs senki. Most jól befelé venni. Ívelődik a labda. Jé, Merrick egy kézzel elcsípi a beadást a Goraihez Puskás előtt. És megint az angolok jönnek. De hogy jönnek? Hogy jönnek? Megint Matthewsnál van a labda. Vigyázzunk, fiúk. Taylor-i a labda. Taylor előre vágja. Lorán szerel. Megint Rajté. De nagy az angol nyomás. Micsoda támadás sorozat. Megint Matthews kör előre. A 16-osnál van. Takariás mellett elmegy. Befelé ível, ott van Délon a lövés, Krosics véd! Dobás az angolok javára, Matthews lábán van-e pillanatban a labda, Lantos támad meg, elmegy mellette, milyen jó csel, Lorán kifejeli a labdát, Kocsisé, Kocsis tovább, nem jól, Rejtnek adja, na Zakariás, jól van, Zakariás, az egyik hőse a mérkőzésnek, akárhogy is végződik ez a nagy mérkőzés, mindenütt ott van ő is, a leadás most Puskás felé száll, de őt szerelték, úgyhogy Mortensen menne előre a labdával, amikor a játékvezető véget vet ennek az izgalmas, hallatlanul, határtalanul izgalmas első félidőnek.
Sebes Gusztáv, 67 éves nyugdíjas. 1936-ban magyar válogatott volt. 1953-ban a magyar válogatott szakvezetője. Jelenleg az utánpótlással foglalkozik.
Szünetben a nyugodtságot próbáltuk fenntartani, a gyerekek nagyon jó hangulatba jöttek be, de nem elbizakodottan, rengeteg táviratot kaptunk.
A táviratok száma 3714.
Magammal vittem ki a pályára, és nem mutattam előzőleg meg nekik, csak mikor indultak ki a pályára, akkor fordítottam ki a táskámat, és mutattam meg a masszírozó padon, gyerekek, ilyen az érdeklődés Magyarországon.
Ragyogóan küzdöttek a fiúk, úgy, ahogy azt dolgozó népünk elvárta tőle. Csodálatosan ment a játék mindenkinek, és rajta voltak minden labdán. De az angolok is félelmetes játéktudásról tettek tanúbizonyságot. És most folytatódik 4-2-es magyar vezetésnél a küzdelem. Megcsúsznál van a jobb oldalon a labda. Előre tör vele, milyen cselek, viti, testsel. Bevágja középre. Ott van Johnsonnál a labda, az előre vágja a magyar 16-osra. Ott Taylor igyekszik rámenni. Lorent ott áll mellette, ballal küldi el a labdát az oldalvonalon túlra. Bedobás következik tehát. A bedobást Matthews végzi el, Taylor lábára teszi, aztán vissza. Matthews íveli befelé, de jó ez a beadás! Buzánszki fejéről kerül kifelé a labda. Rob a bal szélső utána szalad, hátra jön Budai segíteni. A magyar szélsők állandóan a védők segítségére sietnek. És most Kocsis vinni a labdát, de a játékvezető teljesen érthetetlenül e pillanatban szabadrúgást ítél a magyar csapat ellen, és pedig a 16-os mentéről. Ezt a szabadrúgást végezzük, most végzik az angolok el, ívelődik a labda, Kosik fejelik ki azonban a labdát, e pillanatban kiküldik itt az angolok közben, rám támadnak, mert fölálltam egy pillanatra. Matthews se lesz, Matthews befelével, Rosics véd! Bravo, Gyula!
Műszaki titkár, 54 éves.
A gyár egész termelése leállt, és végighallgattuk ott több százan, ezren. Még emlékszem rá, hogy szinte senkit nem lehet utcán látni, mindenki otthon ült, vagy a munkahelyén hallgatta, és az ember örült annak, hogy magyar.
Kossuth Díjas költő, 46 éves.
Abban az időben én Zelk Zoltán költővel, nagyon jó barátommal egy szerkesztőségben dolgoztam a Kisdobosnál. Az ő drukja rám ragadt, és akkor végighallgattuk ezt a meccset, és természetesen én is lelkesedtem, hiszen hát magyar siker volt, és állítólag még Angliát nem győzték le otthon.
Előre vágja a labdát, ott van Matthews-nál. Matthews az angol térfél közepéről indul el a labdával. Ő is mindig hátra jön a védők segítségére. Most csípte el a labdát, tehát bevágta középre. Jó, eldobja tovább a labdát. Télornak közelednek a 16-oshoz. Robnál a labda. Laurent lába nyújt közbe. Matthews tör előre, megint vele befelé vágja. Ott Bosik állítja meg aztán. Zakariási, de megint Matthews-i a labda. Jó, de támad Matthews. Lantos mellett igyekszik elmenni. Lantos azonban szépen szerel, kiküldi a labdát az alaponalon túlra. Micsoda nagy mérkőzés, valóban az évszázad mérkőzése ez. És most morog az aréna, Wright-i a labda. Wright ível befelé, kifejelés, Rosic! Elvetődve csípi el Mortensen ragyogó fejesét, hogy véd a Grosics most ragyogóan. Telik múlik az idő, egy kicsit sötétedik is. Mint már bevezetőmben említettem, néhány pillanatra elő-elő mosolygott a nap, és most halványan még mindig ott van a ködfelhő mögött ez a napsugár. De azért most már egyre inkább a délutáni köd borul rá a pályára, és attól tartok, attól félek, hogy a mérkőzés végére esetleg besötétedik majd. Szabadrugása miénk javára, teljesen szabályos, hiába zúg a tömeg. Kocsis csimbe fogták, úgyhogy mintegy 25 méterre Merrick kapujától Puskás készülődik szabadrugás elvégzésének. Bosik is ott áll mellette, melyikük rúgja vajon a labdát? Puskás szalad a labdának, laposan teszi idekutinak, Landi lőj! Nem tud lőni, visszaadja Puskásnak, és most már Puskás mellett elviszik a labdát. Bosik utána nyargal, fej megy a labdáért, megy, és az alapvonal előtt elcsípi. Most adja befelé, öcsi, vigyázz a labdával, most vágja befelé, Kocsis fejjel, kapufáról vágódik, Budai elé. Milyen bal szerencse! Most ott van megint Bozsiknál a labda, 16-osról lövés, gól! Nagy az öröm, Sándort látom, beszaladt a pályán, ott...
Jaj, Istenem, most is nagyot dobban a szívem, ha visszaemlékszem rá. Végtelenül boldog vagyok most, ha rágondolok, hogy ha csak mint tartalék is, részese lettem ennek a csodálatos győzelemnek. Egy kicsit talán fáj, hogy nem lettem aktív részese.
Sándor Károly, 45 éves, 75-szörös válogatott. Az MTK szaktanácsadója.
Öröm. Sándort látom, beszaladt a pályán, ott van Várhidi Palotás, ott van Sebes Gusztáv a pályaszélén, Mándi Gyula, Olacsek Gyula, sportorvos, mindenki nagyon-nagyon boldog, érthető is ezt, hiszen most a második fél idő 5. percében Bosik szédületes lövésével 5-2-re vezetünk. Előre a labdát Oxforddal, miután az a lábára szállt, az angol balhátvéd szabadrugása után. Aztán előre vágódik, ott azonban Johnston az angol középhátvéd vágja visszafelé, a magyar csapat térfelének közepén csúszik ki a labda az oldalvonalon túlra. A bedobás után Puskás lábát látjuk, amint munkába van. Ezek a cselek nincsenek benne az angolok futball lexikonjába. Úgy tör előre, ahogy ezt megszoktuk tőle, de a leadása már nem olyan. De talán most utána megy a labdának, és sikerül elcsípnie. Öcsi hátrafelé küldi most a labdát. Lantos, a magyar csapat bal hátvédje jobb lábára helyezi átévelé, Hidegkúti felé, Hidegkúti fejéről hátrafelé száll, ott van Bozsiknál megint, Bozsik feje kicsit jobbra küldi Buzánszkinak, Buzánszki laposan küldi tovább eléggé könnyelműen Cibornak, de mégis Ciboré lesz a labda, Cibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisé, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkúti lő, gól! Még nem hiszem, hogy láttak. Nem hittem, hogy láttad futballpályán, mint ez volt. Emelgették a fiúk a labdát, és aztán hidegkulti kapásból, amikor megkapta a labdát, 5 méterről bomba erősen küldte be a háló közepébe a labdát, és pedig a második félidő 8-9. Percében, 6-2 Angliában, a labdarúgás ős hazájában, a 90 éve veretlen angol válogatott ellen. All right, Mr. Wright, ez jó volt nekünk minden esetre, mert e pillanatban újabb szögletet rúghatunk befelé. Puskás készülődik a labda berúgásának, most is jól száll befelé a labda, Kocsis fejéről tovább, de aztán angol játékosi, Bozsik fejeli visszafelé a labdát, Budainál! Budai azonban nem tud lőni, mert megállítja ezt a lefasztanó labdát. Remzi, az angolok jobb hátvédje, vágja előre. Bozsik fejéről kerül vissza a labda, Bozsik kiszámítja, hogy hova száll a labda. Aztán továbbította, de ezután rossz helyre, úgyhogy az angol játékosok tudták megszerezni. Vágták Szuel felé a bal összekötőt, fölényes nyugalommal szereli Lóránt, a magyar védelem egyik oszlopa. A magyar csapat térfelének közepéről jár bedobást, mert Lóránt az oldalvonalon kívülre küldte a labdát. Taylor-é lett a bedobás, aztán Mortensené, Mortensen fejjel küldeni tovább, Grosics azonban rámegy a labdára, kiejti!
Van egy iratlan törvény a labdarúgásban, 11-est védeni nem lehet, csak rosszul rúgni. Ami a kapus lélektanát illeti, hát ezekben az esetekben valóban nagyon egyedül érzi magát, hiszen...
kiejti! Mit csináltál? A magyar védelem megint összehozott egy 11-est, egy gólt. Jaj, teljesen nyugodtan jött a labda felük, senki nem volt ott, amikor Lóránt vagy Buzánszki zavarta Grosicsot, 11-es, Remzi áll a labdának.
Ebben az esetben 100 000 angol szurkolt a sikerért, és én pedig úgy éreztem, hogy most teljesen egyedül állok 100 000, 101 000 angollal szemben, akik minden áron arra törekszenek, hogy a hálóba vágják a labdát.
Remzi áll a labdának, lövés, gól! Jaj, jaj, fiú, ezért Dekár volt, ezért a gólért. Nem lett volna szabad ennek bemenni a hálóba, nem lett volna szabad.
Rajta is voltam a labdán, sajnos a pálya talaja nagyon csúszós volt, és a labda lapos íve következtében olyan gyorsan közeledett, hogy mire leírtam a talajra, a kezem alatt bement a hálóba a labda.
Grosics Gyula, 47 éves, 86-szoros válogatott. Jelenleg tisztviselő.
Nagy elragadtatással figyeltem ezen a találkozón azt a ragyogó játékot, amit a csapat ezen a találkozón nyújtott. Hogy mennyire elragadtatással néztem a játékosok nagyszerű játékát, arra a kapott 3 gól a bizonyíték. Mert bizony, őszintén szólva, annyira elcsodálkoztam a látott játék következtében, hogy egy-két esetben még arról is megfeledkeztem, hogy tulajdonképpen most nem szurkolója és nézője vagyok a mérkőzésnek, hanem a kapusa.
Egyszer elmegy Remzi mellett, ott a labda előtte, gurítsd be, ívelődik, ott van Budainál, lőd rá, lövés, mellé. Budai, de nagy helyzet volt, de nagy helyzet.
Egy nagyon jó labdát kaptam a Bozsiktól, körülbelül egy olyan 35 méterre kaputól. Sajnos akkor már a pálya olyan mély volt, és a köd annyira ereszkedett le bizony, hogy egészen nehéz volt ottan eljátszadozni Márt a labdával. De így is a bek már jött keresztezni, és szorított kifelé. Ezért körülbelül olyan 6-7 méterre oldalról úgy gondoltam, hogy a hosszú sarokba el tudom rúgni a labdát, de ha hosszúba rúgtam volna, akkor belerúgom bekbe, nem mondom ide, a rövid sarokba inkább berúgom erővel, de egy pár centivel sajnos a lábam nem úgy állt a labdára, és ezért az oldalhálót találtam el.
Budai 2 László, 45 éves, 39-szeres válogatott, honvédtiszt, a Kossuth KFS-e edzője.
Ott van egy pillanatban a labda, a külsőnél.
Óriási hír előzte meg Matthews. Nem is annyira a góllövésben jeleskedett, mint inkább határtalan cselezőkészsége. A gyors, robbanásszerű megindulások, megállások jellemezték az egész játékát. Jóval idősebb volt, mint mi. 10-15 évvel volt idősebb az átlag életkorú játékosoknál is. És az volt nekem a benyomásom, mint hogy egy 20 éves fiatalember játszana ellenem.
Ott van egy pillanatban a labda, a szélsőnél az tovább íveli. Tjuelnek, de veszélyes helyzet! Veredek hosszú labda. Tjuel vágja befelé a labdát, ott van Mortensennél. Mortensen tovább teszi Taylornak. Taylor előre vágja Mortensennek. Mortensen elesik. Lantos pedig kihozza a labdát, és aztán ballából vágja előre egészen messzire.
Lantos Mihály, 45 éves, 52-szeres válogatott. A komlói bányász csapatának edzője.
De megint az angoloké, Remzi Matthewsnak adja. Matthews laposan tovább Wrightnak, Wright vissza, megint Matthewsnak. Matthews elmegy Lantos mellett. Lantos üldözi, íveli befelé a labdát. Aztán kifejelik a védőjátékosok. Hideg kutyinál van-e pillanatban a labda, amikor a játékvezető szabad rúgást ítél a mieink ellen. Mieink ellen, de miért, miért? Az angoloké most a labda, angol előrevágás következik, igazi angol leadás, de nem talál egyetlen csatár sem jó helyzetben, úgyhogy Grosics akadálytalanul szedi föl a 16-oson belül a labdát. A második félidő 20-21. percében, amikor vezetünk 6-3-ra, Kocsisé a labda, Kocsis megfordul vele, aztán Budai, na Budai most menj el, az alapvonalnál van már, most okosan befelé Puskási a labda, Puskás elől elviszik az angolok, kilökik az alapvonalon túlra, a játékvezető nem sípol, miért nem sípol, ez is nagyon gyanús, 11-es gyanús eset volt pedig, így most az angolok jöhetnek föl, a félvonalon Bosik szerel, továbbadja a labdát, Lantos megállítja, Zakariási, aztán újra Lantosi, majd Ciboré. Cibor e pillanatban már az angol télféle laposan könnyelműen teszi tovább a labdát. Fiúk, ne könnyelműsködjünk, hiszen itt vagyunk Angliában, nehéz helyzetet, de azért most Kocsisé már is a labda, Kocsis a 16-oson lő fölé. Kirúgás után megint az angolok ki a labda. Taylor éjjel pillanatban, Taylor egy-két lépést tesz vele, aztán továbbítja, Zakariás állítja meg. Jól van, Zaki, jól van.
Zakariás József. Született 1924-ben, 35-szörös válogatott.
Zakariás József 1971. októberében jelentkezett a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem 4. számú sebészeti klinikáján jobb felső végtagi panaszaival. Megvizsgálva az agyi keringés zavarára utaló jeleket észleltünk, amely miatt 1971. november 5-én klinikai felvételre került. A részletes kivizsgálás során megállapítható volt, hogy a jobb agy féltekét, a vállövet és felső végtagot ellátó artéria törzs elzáródott. Ennek helyreállítására 1971. 11. hó 17-én műtétet végeztünk. Műtét utáni első-második napon állapota rendezett volt, a harmadik napon azonban kiterjedt agytörzsi károsodás lépett fel, amelynek következtében az 5. posztoperatív nap délutánján 1971. november 22-én elhunyt. Aláírás: Dr. Besznyák István, osztályvezető egyetemi adjunktus, az orvostudományok kandidátusa.
Hidegkuti Budainak adja, ott vagyunk már az angol 16-oson, most egy pillanatban, mert felévelődik a labda, Kocsis lő! A lövés azonban beleakad a sorfalba, estében fordulásból akarta Kocsis lőni a labdát, de belevágódott az angol védelem jól záró tagjaiba, és a védők már is felszabadítanak. Vágódik előre a labda, de milyen jól, ott van egy pillanatban Mortensen előtt, de Bozsik megint csak szerel. Hát, hogy a Bozsik mit játszik, hát ez egészen csodálat, és erre nem is találok már jelzőket. Támad, aztán védekezik, újra támad, újra védekezik, nem is tudom, hogy futja erejéből, ennyi mindenre.
Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is készültem erre a mérkőzésre. Mikor a játékvezető lefújta a mérkőzést, még akkor is fit voltam, mert olyan hihetetlen és hallatlan boldog voltam.
Bozsik József, 48 éves, 100-szoros válogatott, a budapesti honvéd elnökségének tagja, kötő kisiparos.
A rúgja előre jobb lábbal a labdát a magyar 16-oson belülre, Laurent fejel bele, kifejeli, de rossz helyre, Taylor lábára száll a labda. Taylor a 16-osnál most kiadja Matthewsnak a labdát. Matthews megtámadja Lantos, elmegy mellette, beível, Grosics kiugrik, de nem tudja elcsípni a labdát. Rob lőni készül, azonban hideg húti jön hátra, és szerelni tud a magyar csapat középcsatáram. Ragyogó volt Nándi. 31 éves korában milyen lelkesen küzd Hidegkuti Nándi, úgy, mint egy 20 éves, vagy még talán annál is fiatalabb gyerek, és most Puskási a labda. Puskás meredeken szökteti Cibort, le van futva az angol védelem, csak Cibor most okosan adja. Budai a labda, Budai lőj már! Nem, odaadja a labdát Puskásnak, Puskás lő, Elvetődnek az angol játékosok a kapu torkában, és úgy mentik a helyzetet. Tibori aztán a labda. Tibor egy cselt csinál, igyekszik elmenni vele. Megfogják a lábát, mégis az övé a labda. Tibor menj befelé, fölvágja Remzi, de még mindig el tud menni. Hát ha ez nem 11-es, nem 11-es. Hát miért nem 11-es, Bíró? Hát mi a 11-es, ha nem ez? Magasba emelkedik két kéz. Az egyik kéz a magyar csapat kapuvédőjé, Grosicsé, a másik pedig Gelléré. A játékvezetőnek intenek, csele történik a magyar csapatban.
Borzalmas érzés volt a Gyula mögött beállni, akkor, amikor ilyen csodálatosan védett, hogy ezt az eredményt el fogom szúrni, vagy sem. Egy olyan érzésem is volt, jaj, mi lesz, ha gólt kapok. És bár még lehetne az életünkben ilyen csodálatos érzés, és tudhatnánk segíteni,
Grosics Gyula helyére, tehát a második félidő vége felé, 10 perccel a mérkőzés befejezése előtt Gellér fog beállni. A játékvezető oda megy, megnézi Grosics karját, hogy valóban sérült-e a magyar csapat játékosa, és aztán most azon derül a közönség, hogy Gellér Sándor a magyar csapat tartalékkapusa milyen komoly bemelegítő mozgásokat végez. Felugrik a kapufára, lehuppan a földre, újra felugrik, megint leugrik.
Gellér Sándor 48 éves, 8-szoros válogatott tisztviselő.
A pillanatban Gellér kapukirúgása után pedig előre vágódik a labda az angol hátvédektől Mortensenhez. 6-3 arányban vezetünk most, amikor ott a labda a félvonalon. Hadáljak meg, kedves hallgatói, mert a órám kicsúszott a kezemből, föl kell emelnem a földről. Azt látom ugyan még most, hogy Merri kapukirúgása átjön a másik oldalra, de ott Buzánt kiadja hazafelé Gellérnek. Ha már újra a kezemben az óra.
Szepesi György, 51 éves rádióriporter, a Magyar Rádió főmunkatársa. 1973. december 14-én ezt mondja.
Keresem, kutatom jegyzeteim között a 6-3 emlékeit, és köztük egy táviratot. Egy táviratot, amely annak idején nagyon kedves volt számomra, és sokat ígérő, hiszen éppen a 6-3-as győzelem emlékére és azon fellelkesülve megígérte egy órás szövetkezet, hogy a következő 20 esztendőben mindig díjmentesen kijavítja a meghibásodott óráimat. De hát kérem, pontatlan és rendetlen ember vagyok. Elfelejtek sok mindent, és elvesztem a táviratokat. Még a legfontosabbakat is.
A utolsó percek következtek, és most Buzánszky magasra fölugorva nem fejjel, hanem kézzel üti el a labdát. Meg akarja mutatni, hogy nem csak kiváló futballista, hanem ragyogó kosárlabdázó vagy kézilabdázó is lett volna. Olyan magasra ugrott fel, mint legalábbis egy jó kapus, vagy egy hosszú kétméteres kosárlabda játékos. Közben szabadrugás járt, tehát ez Bozsi kifejeli a 16-oson belülről, Hidegkutié, Kocsisi a labda, Kocsis egy kicsit finomkodik, szerelik, és utána Kocsis utána nyargal a labdának, és sikerül neki szerelnie. Bravo, Sanyi, bravo! Visszatért az önbizalma, lelkesedése, úgyhogy előre vágódik, aztán Kocsis előreadás a Puskás felé, de Johnston szerzi meg a labdát pontosan a felező vonalon, amikor még egy-két perc lehet hátra a mérkőzésből, és 6-3-ra vezetünk. A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúg a taps! Hallgassák ezt a tapsot, hallgatói! Tapsoljanak velük! Tapsoljanak a magyar csapat játékosainak! 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel! Végtelenül boldogan köszöntöm az otthoniakat a magyar csapat játékosai nevében! Ragyogó győzelemet, méltó betetőzés az idei mérkőzés sorozatoknak! A római, a stockholmi, a prágai, a bécsi diadal után Londonban, Wembleyben győztük le az angolokat, akik 90 éve nem szenvedtek otthonukban vereséget külföldi csapattól. A labdarúgás őshajlájában győzött a magyar válogatott. Azt hiszem, hallgatóim, hogy önök között ott vannak neves költők, olyan Kossuth-díjas költők, mint Zell Zoltán, Benyámin László. Arra kérem most önöket, buzdítsák, lelkesítsék majd a magyar csapatot egy szép verssel, amikor hazatérünk ismét a mi szép hazánkba, hazatérünk Magyarországra, várják a magyar csapatot egy gyönyörű verssel.
Alig, hogy átszállt a határon a győzelem, az a 6-3, s fáradtan a nagy drukkolástól ledőlnék, egyszerre csak rám szól a rádió, és arra bíztat, hogy verset írjak. Hát írok is. Miért ne tenném? Miért ne váljon ez az eredmény, ez a diadal versorokra? Miért ne mondhassam rímmel szólva, hogy milyen szívvidító jó volt hallani azt a 6 magyar gólt? S a nagyképűség, ha legyintne. Mit tudja ő, mi kedves kincse a felnőtt embernek a játék? Hogy minden vasárnap megvár még találkozóra jő gyermekkorunk, amikor csapatunknak drukkolunk. Mert nem csak néz a néző, játszik. A labdával ő is cicázik a védők közt. Cselez is, lő is, csapatával veszít is, győz is. Akár csak most, ugye barátom, mintha egy óriás lelátón külön-külön és mégis együtt a rádiót fülelve lestük. Puskást, ahogy lefut cselezve, beacs, aztán, haj, bal szerencse.
Puskás Ferenc, 46 éves, 84-szeres magyar válogatott, 9-szeres spanyol válogatott, spanyol állampolgár, jelenleg Athénben él, a görög Panathinaikos edzője.
Kocsis fejese kapufára csattan, de ő Bozsiks bevágja, s hideg kuti talál megint utat a kapu előtt, s benne a fél tucat. Hát így esett, hogy a hívó szó és magam jó kedve a 6-3-ról most verset irat, indulj hát szájte rímes üdvözlő távirat. Vidd örömünk a győztes 11-nek, s a dolguk értő derékmestereknek, Mándinak és Titkosnak is, s vidd el szavam, vidd el külön, Sebesnek, kinek bátyjával hajdan együtt jártam a gödi fecskefészek homokjában. Csendőr szurony villant a nyári égen, s álmodtuk, vártuk, hogy jövővé érjen munka, harc, hűség, az emberi érdem. S mikor már a jövendő kapujában, meghalt 1944-ben. Lám, így van mindennel az ember. Verset ír, tréfás, játszik kedvel, s hirtelen rálel egy emlékre, hogy ne felejtse, hogy megértse, hogy újfent s jól eszébe vésse, mi dolga van-e földön élve.
12 boldog magyar játékos állott a pálya közepén. 12, hiszen Gellér és Rosis is ott van benn, s aztán Puskás, a magyar csapat kapitánya, oda megy, és gratulál Wright-nak, az angolok kapitányának. Közben itt mögöttem integetnek az angolok.
Bravo, Hungária! Bravo!
Bravo, Hungarian, mondják az angolok, mert sportszerű volt a közönség, tetszett nekik a magyar csapat játéka. Ez a játék csodálatos volt, hallgatóim. Lóránt akárcsak az olimpiai bajnokság döntője után, most úgy fut ki a pályáról elsőként Puskás, Budai és a többiek, zúg a taps, boldogan integettek a kis magyar sarok felé, és boldogok vagyunk mi is, hallgatóink. Azt hiszem, otthon nagyon-nagyon szép este lett, és ez az estéhez, ez a mai felejthetetlen nagy siker estéhez kívánok önöknek, hallgatóim. Jó mulatást, nagyszerű szórakozást! Legyünk boldogok, örüljünk, hogy az angol válogatott ellen, itt Wembleyben a magyar válogatott csapat nagyszerű játék után 6-3 arányú győzelmet tudott elérni.
Joghallgató, 21-szeres magyar válogatott. Az 1972-es év labdarúgója, 28 éves.
Bennem ez olyan nagy élmény, olyan nagy hatással volt, hogy akkor eldöntöttem magamból, hogy végleg labdarúgó leszek.
Bölcsészhallgató, 26 éves.
Tulajdonképpen rettenetesen unom már a 6-3-at, mert állandóan erről van szó, és nagyon szép volt, de nagyon régen volt. Rettenetesen unom, hogy állandóan mindig csak erről beszélünk.
Író, a Vidám Színpad igazgatója, 42 éves.
Általában örömet szokott okozni az úgynevezett talált pénz, illetőleg azt hiszem, hogy örömet okozna, mert még sose sikerült találnom, tehát amiért az ember nem dolgozik, meg nem asszociálja hozzá a vért és a verejtéket, nem tapad hozzá semmi. Ugyanígy valahogy nagyon szép az a dicsőség, amit más harcol ki helyettünk, tehát nagyon örültem, hogy helyettünk, személy szerint helyettem 11-en ilyen zseniálisan rúgták a labdát Anglia ellen, szóval mondjuk dupla öröm volt.
Színművész, országgyűlési képviselő, a Nemzeti Színház tagja, 39 éves.
Én életemben azt hiszem, semmi különösebbet nem jelent a 6-3. Én, mint a többi ember, egyszerűen örültem, büszke voltam, drukkoltam, és nem hiszem, hogy életem egyik legnagyobb pillanata volt, amikor meghallottam, hogy győztünk. Még csak végig se tudtam hallgatni az egész közvetítést.
Színművész, a Madách Színház tagja, 31 éves.
Édesanyámmal, meg édesapámmal, meg vakugommal kirándulni voltunk, amikor éppen mentünk a hét felé, már nem tudom pontosan, hogy hol voltunk, de valami őrületes üvöltést hallottam, és akkor mondták, hogy 6-3-ra győztünk.
Az oldalvonalon túlra, nem vagyunk az angol térfélen, egészen az alaponalnál Budai Kocsis fejére teszi a bedobást, a játékvezető azonban lesípolja, és pedig azért ezt a bedobást, mert elmozdult Budai Laci lába. A játékvezető elég magas, 47 körüli férfi, azt mondják, hogy Hollandiában igen jól vezeti a mérkőzést. De nézzük most, mi lesz, Budainál van-e pillanatban a labda? Budai egy csel csinál, aztán Kocsisnak adja, Kocsist azonban elválasztják a labdától. Szerencsére ott van Bozsik, Zakariás, majd újra Bozsik a labda útja. Aztán Hidekuti, Hidekuti egy csel csinál, most lő a pillanatban, gól!
Azóta ezt, mint a verset tudjuk. A kapuban Grosics, Buzánszky Lóránt Antos, Bozsik Zakariás, Budai Kocsis, Hidekuti, Puskás Cibor.
Hat három. Legenda 9 gólról és 8 szögletrúgásról. László György, Szász Péter és Szepesi György műsorát hallották. Közreműködött Elekes Pál, Kertés Zsuzsa, Pintér Sándor és Újlaki Károly. Munkatársak voltak Bán Péter, Fejér Zoltán, Nagy Erzsébet, Mácsai Tamás, Olá Györgyi, Ószer Imre, Pél Andrea, Szaladnya Győző, Tóth Gabriella és Várajai Krisztina.
A dokumentum műsor 1973-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott